Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel.
Két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves nézők, hallgatók! Üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel, Radnai Károllyal.
Sziasztok!
És Barta Bencével.
Sziasztok!
Ezen a szép nyári napon ma is izgalmas témákkal készültünk. Szó lesz többek között a tranzakciós illetékről, a kriptovalutákkal kapcsolatos elég súlyos szabályváltozásokról. Természetesen lesz Trump topik is, de hát haladjunk szépen sorban, mielőtt azonban elkezdenénk az adást. Fölhívnám a figyelmeteket arra, hogy kövessetek minket a csatornáinkon, hivatalos elérhetőségeinken, osszátok meg az adásainkat, kommenteljetek. Ma is lesz szó kommentről egyébként az adásban, úgyhogy előre is köszönjük szépen, az elérhetőségeinket pedig a leírásban megtaláljátok.
Igazán jó szezonzárónak tűnik itt a felhozatal alapján.
Igen, nem is nagyon érdemes szaporítani a szót a bevezetővel, szerintem, mert rengeteg témánk van, amit át kell beszélnünk. Hát kezdjük a tranzakciós illetékkel. Júliustól ugyanis változik ebben kapcsolatban a szabályozás. Szerintem röviden már korábban esett szó erről, de azért húsba vágó a téma.
Igen, abszolút. Ugye, hát aki nem tudná, frissítsük fel azért az emlékeket, hogy mindenki ugyanonnan induljon. Ugye egy fél mondat került be a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvénybe, ami ugye az ötödik legnagyobb adónemünké vált fél évvel ezelőtt, és úgy látszik, hogy most tovább fog hízni az adóbevétel ebből az adónemből. Egy olyan fél mondat került be a törvénybe, hogy azt is adókötelesnek, vagy illetékkötelesnek kell tekinteni azt a tranzakciót, amikor egy elektronikus pénz kibocsájtó elektronikus pénzt bocsájt ki az ügyfele számlájának a mondjuk megterhelésével. És hogy sokan vakarták a fejüket, mert szerintem a hétköznapokban nem honosodott meg, hogy mi az, hogy elektronikus pénz, miben különbözik a bankszámla pénztől. Szerintem fontos elkülöníteni a kettőt. Ugye a bankszámla pénz hát hogyha bemész egy kereskedelmi bankhoz, ott nyitsz egy bankszámlát, befizetsz egy összeget mondjuk, akkor ott neked egy követelésed lesz a bankkal szemben, a banknak pedig lesz egy kötelezettsége veled szemben, ez azt jelenti, hogy bármikor köteles kiszolgáltatni neked ezt a követelésnek az összegét. De hogy a bank mit csinál addig a pénzzel, az teljesen rá van bízva, befekteti, összevonja a többi hitelezőjének a betétjével, befekteti, kihelyezi, tehát ezer dolgot csinálhat, ugye ez nyilván le van szabályozott, egy szigorúan szabályozott piacról beszélünk, és ez az a pont, a felelősség, ahol nagyban különbözik a bankszámlapénz az elektronikus pénztől, mert az elektronikus pénz is odáig hasonló a bankszámlapénzhez, hogy befizetek egy összeget, és köteles a pénzforgalmi szolgáltató, hogy az elektronikus pénz kibocsátó nekem visszaadni azt az összeget, tehát nekem is van ott egy követelésem, viszont ez egy készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek minősül, tehát az elektronikus pénzkibocsátó nem csinálhat bármit azzal a pénzzel, azt elkülönítette, nyilván kell tartania azt az összeget, folyamatosan rendelkezésre kell tartania, nem fektetheti be, nem helyezheti ki. Ezért is van az, hogy elsősorban a fintech cégeknél is, hogyha elhelyezünk ilyen elektronikus pénzszámlákon összeget, kevesebb kamatot fizet, mert hogy nem tudja megtermelni ezt a fedezetet. Na és hogy mi okozza a problémát? Hát az okozza a problémát, vagy az okozta a kérdést idáig, hogy az elektronikus pénz kibocsátás tranzakciós illeték köteles eseménye. Egyébként itt egy csomó részletkérdés van, amit egy ilyen adópozíció tisztázásakor el kell végezni, de hogy itt az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb magyar szereplő, vagy a magyarországi szereplő kapcsán merült fel probléma, a litván Revolut kapcsán, aki hát nyilván nem lát bele a széles közvélemény az adóbevallásába, meg a bankszövetség sem lát bele az adóbevallásába, de lehetett azt sejteni, hogy a Revolut nem fizetett tranzakciós illetéket abban az esetben, amikor az elektronikus pénz a Revolut számlák között mozgott, pontosan arra hivatkozása, hogy szerinte nem terjedt ki a tranzakciós illeték hatája ezekre a tevékenységekre, és akkor most úgymond tiszta vizet öntött a pohárba a jogszabály, mert hogy most már adóztatni akarja a Revolutot is ezzel kapcsolatban. Dióhéjban ez a változás, és akkor itt most továbbra is mindenki vakarja a fejét, mindenki várja, tehát ugye a Revolut ügyfelek azok elég szép számmal vannak Magyarországon, mindenki várja, hogy hogyan emeli a díjait a Revolut, hogyan fog erre reagálni.
Nekem két észrevételem van ezzel az egésszel kapcsolatban. Az egyik, hogy a statisztika engem teljesen megdöbbentett, hogy a Revolut most már így nagyságrendileg a bankközi tranzakciók 15%-át bonyolítja, tehát a tranzakciós számoknak a 15%-a szerintem az egy brutális szám, tehát hogy nem tudom, mert az OTP ekkora, nem? Tehát hogy van Magyarországon, nem tudom, 20x bank, hogy a Revolut egymaga már 15%, és akkor hát lehet, hogy nyilván a volumen az nem akkora, mert hogy sok kicsi, de hogy és 2,5 millió magyar ember használja már. Tehát nem tudom, mennyi a bankkártya használat, de hogy valahogy nekem az érzésem, hogy mondjuk van 4 millió magyar, aki semennyire nem használ bankkártyát, mert vagy gyerek, vagy nyugdíjas, vagy olyan társadalmi helyzetben van, hogy nem nagyon, tehát hogy ez a 2,5 millió, az egy szerintem brutálisan magas szám, tehát hogy ebből a szempontból értettem a bankoknak a paranoiáját, hogy nagyon gyorsan tessék megregulázni, vagy nem megregulázni, hanem hogy ő is ugyanolyan szabályok szerint fizessen, viszont másik oldalról meg, tehát hogy ezek azok a szabályok, amik nagyon jól mutatják, hogy ilyen régi módszerekkel egy új szituációt mennyire nehéz szabályozni, mert hogyha egy kicsit tovább megyek, hogy oké, egy Revolutnál könnyen lehet azt mondani, hogy hát igazából oké, litván bankszámlák között történnek az utalások, de hát itt magyar adóügyi illetőségű emberek között van, hogy az nem túl életszerű, hogy mondjuk nekem van egy holland bankszámlám, neked van egy belga bankszámlám, és akkor én azért, mert hogy az én holland bankszámlámból neked Belgiumba átutalok, ezért akár az én holland vagy a te belga számlavezető bankot, ez tranzakció illeték köteles lesz Magyarországon, márpedig, hogyha a Revolutot így lehet adóztatni, akkor a világ összes bankját lehet így adóztatni. Tehát innentől kezdve a magyar tranzakciós illetéknek a hatája az elég kiterjesztő, szerintem.
Hát
tehát, hogy így, én nem tudom, tehát, hogy nekem ez így nagyon fura, hogy így ki tudunk lépni az ország határon kívül, és értem, hogy a nagyszámok törvénye alapján, hogy a Revolutnak nagyon sok magyar ügyfele van, tehát akkor ezt vegyük már úgy, mint hogyha egy magyar bank lenne, de nem az. Tehát, hogy ez az, ahol ugye valóság szembe jön, hogy azért most tényleg vannak olyan szolgáltatók, akik most már úgy tudnak nyújtani szolgáltatást, hogy országon átnyúló módon, hogy nem kell, hogy letelepedettek legyenek, és egyébként a Revolutot még nagyon meg is regulázták, mert azt mondták, hogy neki banká kell válnia, mert régen nem volt bank. Ez is egy ilyen pár évvel ezelőtti novum volt, de hogy ez sem elég. Tehát, hogy nagyon repedezik ez az egész dolog, és hogy oké, hogy most betoldozták ezt a lukat, de hogy holnap után fog jönni egy másik szolgáltató, aki megint egy újabb kiskaput fog találni, vagy nem is tudom, hogy kiskapunak nevezzem, mert egyszerűen meghaladja az élet ezeket a szabályokat.
Fú, nem is tudom, hogy melyik gondolatodra csatlakozzak rá, mert szinte az összes jó felvetés volt, amit mondtál. Ugye ez egy kérdés volt még, amikor 2022-ben az extra profit adó keretében behozták a fintech cégekre a tranzakciós illetéket, és kérdés volt, hogy akkor pontosan milyen tranzakcióra vonatkozik, mert hogy eléggé szűkszavú volt a jogszabály, és felmerült igen ez a lehetőség is, hogy akkor a világ összes tranzakcióját Magyarország megadóztathatja. És akkor ott hát ment az activity nagyon sokáig, hogy mit lehet bevonni a magyar tranzakciós illeték szabályok alá. Hát körülbelül fél évvel itt a jogszabály megszületését követően tisztázta a jogalkotó, hogy a magyar adóügyi illetőségű személyek részére nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások után kell tranzakciós illetéket fizetni, ami nagyjából úgy sejthető volt, tehát mi is, én is, amikor bejöttek ügyfelek ezzel kapcsolatban, akkor ez volt a véleményünk. És ezt megerősítette aztán, de hogy abszolút tényleg, hogy olyan kérdéseket vetett fel ott, hogy a Magyarországnak az adóztatási joga meddig terjedt, hogy ugye volt az a másik az értékpapíroknak a tranzakciójára kivetett tranzakciós illeték, ott azt mondja a szabály, hogy ugye, hogyha egy magyar társaság egy dematerializált értékpapírt bocsájt ki, egy részvényt.
És akkor, már más miatt nem nagyon tud.
Igen, akkor ugye kap egy úgynevezett ISIN kódot a Keller ZRT-től, az az adott értékpapír, és azt mondja ez az adójogszabály, hogyha az az értékpapír, ami magyar ISIN kóddal gazdát cserél, azonnal tranzakciós illetékköteles. Most gondold el, hogy az mennyire életszerű, amikor egy amerikai elad egy kanadainak egy MOL részvényt, akkor befut az adóbevétel, a tranzakciós illetékbevétel a magyar adóhatósághoz. Hát vannak ezzel kapcsolatban kétségeim. De hogy abszolút egyébként, és ez a második gondolatot.
És ez egyébként ez még trekkelhető is, tehát hogy a ISIN kódok alapján, gondolom, az visszakövethető.
Abszolút trekkelhető, igen. De hogy az, hogy az élet mennyire meghaladja a konvencionális gazdasági és így az adóztatási szabályokat, az tényleg egy érdekes kérdés, mert hogy ahogy ez az atipikus gazdaság pörög fel, úgy vonja el ugye a bevételt a konvencionális gazdasági területekről, és az egy idő után az állam azt látja, hogy csökkennek az adóbevételek, holott ugye vannak új szereplők, akiket meg lehetne adóztatni, na és ekkor jön az, hogy próbálnak így utána nyúlni. Egyébként itt az ilyen gazdasági elméletek azt mondják, hogy nem sokára az adat áramlást kell majd megadóztatniuk az országoknak, mert hogy az adat a legfontosabb vagyon elem lesz most itt már ebben az évezredben, ami itt indult. Úgyhogy tényleg az lesz, hogy szerintem még itt a mi életünkben is sorra látunk hasonló.
Még egyébként a levegőt is meg lehetne adóztatni, mert abból is sokat veszünk. Úgyhogy...
Rácsatlakozva erre az értékpapír után, értékpapír tranzakció után fizetendő illetékfizetési kötelezettség, szerintem az egy érdekes kérdés, hogy talán még a légiutasadónál beszéltünk erről, hogy mekkora terhet ró az azzal az állam arra, akinek be kell szednie az adót. Mert itt is ugye a tranzakciós illetékfizetési kötelezettség összegén felül az is egy nagyon komoly feladat, és most mindjárt rátérek a kontextusra, hogy miért mondom ezt, hogy a bankoknak ezt az adót be kell szedniük. Tehát mondjuk egy ilyen értékpapírtranszakció után, akkor ki? Akkor a MOL, mert nyilván a holland meg a belga magánszemély, akik egymás között a értékpapírra tranzaktáltak, hát ők nagy valószínűség szerint egyikük se fogja se beszedni, se bevallani, se befizetni ezt a tranzakciós illetéket.
Hát a MOL nyilván nem fogja befizetni, mert nem is lenne.
Hát meg egyébként tehát ennek a jogszerűség is kérdőjeles, tehát hogy attól, hogy kibocsátottak el a részvényt, és utána nem magyarok, magyar
kereskedtek vele
egy szabadon forgalomképes értékpapírral, hogy tehát hogy bármelyik ország ilyenkor mondhatná, akkor tehát innentől kezdve te nicaraguai, meg venezuelai, meg Fülöp-szigeteki szabályokat is olvasgathatnál, hogy esetleg nem adóköteleseked éppen az adott tranzakció, tehát hogy...
Ez abszolút valid, de hogy ez nem magyar találmány, tehát van egy olyan speckó adó, ami nagyot megy, de nem magyar találmány, mert ugye majd beszélünk a szlovák vonalról
igen,
is
igen, sokára. Igen, átérünk.
De ugye ez egy olasz adó volt eredetileg, vagy egy olasz koncepció volt, és az Európai Bíróság ezt vizsgálta, és azt mondta, hogy ez rendben van az uniós joggal. De abszolút elképzelhető, hogy kettős vagy sokszoros adóztatáshoz vezet, hogyha megtetszik ez a tranzakció más államoknak is.
Hát és megtetszik. Rátérve Szlovákiára, nemrégiben ott is bevezetésre került a tranzakciós illeték, ami elég nagy hullámokat váltott ki, elégedetlenséget az érintettek körében. Zseniális magyar ötletnek nevezi az újságíró, úgyhogy lehet, hogy még nem tudta, hogy ez egy olasz alapú történet, de...
Nem. Ők nem a szlovákok nem az értékpapírosat vezették
nem,
be,
hanem a tranzakciós...
Na, az nem olasz.
Ja, az nem olasz, oké. Akkor ez viszont originál magyar ötlet, úgyhogy igen,
de... legalábbis nem néztem utána.
Egyre többen kedvet kapnak ehhez, és a mértékek is nagyon hasonlóak. Én azt néztem Szlovákiában, tehát még abba is nagyon hasonló.
De hogy alakulnak a szlovák értékek?
Mindjárt mondom neked.
Mértékek?
Úgy van, hogy a művelet értékének 0,4%-a, minimum 1 eurócente, maximum 40 euró, kénzpénzfelvétel esetén pedig 0,8%. Tehát, hogy szerintem ezek azért közel járnak a magyar,
nem,
vagy nem?
Nem járnak
még
közel,
sokkal magasabbak ugye, is?
Mert még tanulhatnak a szlovákok, mert a kiegészítő tranzakciós illetéket nem,
nem vezették be.
És ugye ott meg 0,9-es a...
Igaz, mert ott kétszer van a 0,45, igen.
Ott a két tranzakciós illeték együtt már 0,9-et ad ki.
Jó, hát
még
mi is,
van hova fejlődni.
Mi is lépcsőzetesen haladunk, mert a kiegészítő az nálunk is később került bevezetésre, de igen, de szerintem már többször is, meg többféle adó kapcsán is beszélgettünk arról, hogy Magyarország az ilyen úttörő szerepet tölt be abban, hogy kitaláljon újfajta adókat, amiket először mindenki ekéz, aztán utána szépen lassan bevezetik.
Igen, de én szerintem a magyar kormány sokkal bölcsebb módon vezette be ezt a tranzakciós illetéket, mint ahogy a szlovákok. Bár a szlovákok egyébként megpróbálták a lakosságot nem felpaprikázni ezzel a dologgal, mert hogy kifejezetten a gazdasági szereplők közötti tranzakciókra vezették csak be, tehát ebbe mondjuk az egyéni vállalkozók beletartoznak, és a lám már a politikai válságot ez okozta, hogy az egyéni vállalkozókból azért sok van, meg azok magánszemélyek, ők szavazók. Ha ők elégedetlenek, akkor abból már lehet egy politikai kalamajka, de hogy egyébként sokkal limitáltabb a szkópja, emiatt viszont sokkal magasabbak egyébként a gazdaságot terhelő részei, ami engem meglepett, vagy nem feltétlenül lepett meg, csak hogyha mondjuk a 4 millió Szlovákiára vetítjük ezeket, azért mondjuk, hogy 700 millió euró bevételt szeretnének ebből, ami mondjuk egy 300 milliárd forintos nagyságrend, akkor ezt a 4 milliót, azt a 10 millióhoz felszorzom, akkor azért ebből már ebből azért jelentősebb, tehát hogy még a magyarhoz képest is nagyobb állami bevétel körvonalazódik arányaiban, és mondjuk azt mondjuk, hogy ez a GDP-hez hasonló arányú, akkor azért az mutatja azt, hogyha ez mind a gazdasági szereplőkön landol, akkor azért ez egy elég erős teher, tehát hogy ezt a részét értem, és amiben más a még a szlovák, és ez a cikk, amit találtatok, az nem is szól erről, hanem ezt a külföldi kollégákkal, a szlovák kollégákkal való beszélgetésből derült ki, hogy Szlovákia nem csak azt szeretné megadóztatni, ami egyébként Szlovákián belül van, hanem amit egyébként szlovák cégek mondjuk a fiók telepeikkel útján külföldön is tranzaktálnak, na és azzal még egyébként egy elég jelentős további tételt húznának be. Erre meg ugye a magyar tranzakciós illeték nem vonatkozik, és ez meg egyébként alapvetően a szlovák cégeknek a nemzetközi versenyképességét rontja, tehát hogy ebből a szempontból nem túl bölcs a dolog, ezért mondtam, hogy a magyar most idézőjelben jobb, mert nem jobb, de hogy abban más, hogy sokkal szélesebb az adózói bázis, mindenki fizeti, mindenki magánszemély, és ott nem volt a politika annyira körültekintő, mint nálunk, hogy már az elején a bevezetéskor odafigyeljen, és megtiltsa a bankoknak azt, hogy ezt hogyan kommunikálja, és mit lehet, és hogy ez kinek a sarca, mert egyébként ugyanazokkal a nagy lózongokkal mondták el, hogy hát itt a bankokat adóztatjuk, stb. Csak a bankok utána az SMS-ben beleírták, hogy na és akkor ez most pontosan mennyi tranzakciós illeték bekerült neked még pluszban, és szerintem itt volt a politikai hiba.
Hát megnyilván ez azt is jelenti, hogy ők a nulladik időpillanatban áthárít. Hatták. Ugye ez is különbség volt, mert Magyarországon sokáig az volt a mondás, igen, hogy közvetlenül nem áthárítható, most már ez nincs így, de decemberig ez volt a mondás, szóval retorikai szempontból...
Hát ott volt egy pár hónapos időszak, igen, de az csak a kiegészítő tranzakciós illetékre volt, hogy nem lehetett áthárítani.
Igen.
Már lehet, hogy megkoptak az emlékem, de hogyha ugye emelkedtek is talán a...
Hát nyilván áthárította a bankszektor, csak nem így, hanem számlavezetésében, meg más díjakban.
Igen, szerintem át lehetett hárítani, de csak a B2B ügyfelekre.
Igen, hát de ott viszont áthárították azt is, amit a magánszemélyekre meg nem tudtak.
Igen, igen.
Ez ugyanaz, mint az árstop, hogy igen, akkor megfogod a tej árát, csak utána a túró meg kétszer annyiba kerül.
Igen, de abszolút. Egyébként nekem is... Most ez egy ilyen adás, de hogy ez jutott eszembe, hogy mennyire körültekintően kell bevezetni egy ilyen új adót. Kicsit elgondoltam, vagy átgondoltam, hogy az SZIA példáján, ugye most emelik folyamatosan a családi adókedvezményt, és úgy van felépítve a jogszabály, hogy 15% az SZIA, de nyilván, és szerintem ezt te szoktad mindig boncolgatni, hogy most hány kulcsos az SZIA.
Igen.
de nyilván, hogy kinek, akinek gyerekei vannak otthon, az, annak, annak az effektív adókulcsa sokkal kevesebb.
Igen.
És hogy mennyire érdekes a, az emberi lélek, mert szerintem, hogyha kivezetik az esziát, és bevezetnek egy új ilyen személyi jövedelemadót, és azt mondják, hogy legyen 17%-os az adókulcs, ugye bár itt, bocsánat, itt már járulékokat is hozzáadtam a saját számításomban, legyen 17%-os az adókulcs eszia és járulék, a szinglik viszont fizessenek egy pótadót, és, az, és akkor a pótadó mértéke 16%, szerintem a szinglik, vagy hát azok, akik nem értenek ezzel egyet, folyamatosan tüntetéseket szerveznének a parlament elé, szemben, és hogy mennyire fontos, amikor egy adó intézkedésbe vezetünk, hogy megfelelően implementáljuk, és hogy a magát a politikai üzenetet is végig gondoljuk, mert teljesen...
Mert hogy most azt mondod, hogy igazából van szingli adó, csak most családi adókedvezménynek hívják.
Hát a nap végén az emberek ugyanannyi után fizetik az eszélyet, ugyanannyi után fizetik a közterhet,
igen.
De hogy mégsem mennek az utcára, mert nem így van interpretálva, hogy van egy büntető adója a szingliknek.
Ezt egyébként nem csak a Bence mondja, hanem arról nemzetközi felmérések is születtek, és szerintem hoztunk is ilyen hírt, majd a következő adásra kikeresem, ami azt mutatta ki, hogy mekkora az adóterhelése egy adott országban, egy adott társadalmi csoportra, és Magyarországgal kapcsolatban az nyilván logikus összefüggésként kimutatásra került, hogy a középkorú gyermektelen adózókra világszinten is az egyik legmagasabb adóterhelés esik, hogyha mondjuk munkabérből
számít. Igazából nem, szerintem nem is ez a fő, nem is ez az érdekes az egészben, hanem az, hogy az emberek hogy hogyan reagálnak egy új adó bevezetésére, hogyha azt látják, hogy ők tőlük elvesznek, mert van egy magasabb adóterhük, akkor az ellen elkezdenek lázadozni, de ha azt látják, hogy van egy fix adómérték, mások viszont kapnak belőle kedvezményt, akkor azt meg el tudják fogadni. Tehát, hogy mennyire, amikor bevezetünk egy adót, mennyire a szociál-pszichológiai szempontból is meg kell vizsgálni a bevezetését. És ez az, amit nagyon durván eltoltak most a szlovákok.
Igen.
Jó. Hát ha a Revoluttal kezdtük, akkor folytassuk is velük, mert más ügyben is érintettek. Ugyanis a kriptópiacot is egy új jogszabályváltozás rázta meg, és tényleg az elmúlt napok legfrissebb fejleménye. A BTK-ba ugyanis bekerült egy passzus a kriptóeszközök kereskedelmével kapcsolatban, és hát itt mindenki a fejéhez kapott. A Revolut például gyakorlatilag zárolta a kriptóeszközökkel való szolgáltatásait, és lényegében befagyasztotta ezeket az összegeket.
Amit most, mint hogyha egyébként már most már megengednék,
részben,
most már részben megengednék, tehát itt is van egy ilyen tanulási folyamat, és hogy, tehát, hogy ebből a... Nem vagyok, és nem is akarok BTK szakértő lenni, és hogy igazából nem akartam abban a mélységben lemenni, hogy ennek az összes részletét megértsem, de az egyébként nagyon jól kiderül, hogy hoznak egy szabályt kormányrendeleti úton júniusban, hogy valami július 1-től bűncselekményé válik. Tehát, hogy ez ilyen nekem már önmagában, tehát hogy az, hogy mi a bűncselekmény, meg hogy mire vonatkozik, meg tudom én, valahogy nekem az a megélésem, hogy ezt nem kormányrendeletben kellene kimondani, hogy valami bűncselek, nem? Tehát, hogy ez, erre van a BTK, nem? Tehát, hogy az konkrétan meg kell határozni, tehát ugye azt mondja, és hogy ilyen sokszerűen ráönteni, tehát, hogy egy szabályt, és ugye ez most már a 148. példája annak, hogy mi az probléma a kormányrendeleti úton történő jogalkotásnak, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy a jó szándék az megvolt, hogy itt valami fontos dolgot meg akart fogni, és hogy ez még sürgős is volt, és a többi, de hogy akkor is, tehát hogy ezt végig kell beszélni egy iparággal, tehát nem lehet azt mondani, hogy két hét múlva ez bűncselekmény lesz. Főleg úgy nem, hogy egyébként nem ma jelentek meg a kriptók, az adótörvényekben is benne vannak az, hogy hogyan kell kezelni adó szempontból a
most
kriptókat.
Már benne
vannak, hát ez egy folyamat. Majd utána valaki hirtelen kitalálja, hogy egyébként egy nem létező szabályozó hatóság engedélye kell ahhoz, hogy ez ne legyen BTK-ba ütköző, tehát maga az állam nem tette meg azokat a lépéseket, azokat az előfeltételeket, hogy itt a jogszabály betartató legyen, és egy ilyen ex-lex állapotot kell, tehát hogy ez megint az a klasszikus példája annak, amikor nem fut végig egy rendszeren, egy jogszabály rendesen, azért, mert hogy azt gondolják, hogy akkor az biztos, hogy majd a lobbik, meg nem tudom, mindenféle szép aprózni, és nem lesz belőle semmi. Igazából az a jó döntés, amit mi eldöntöttünk, és akkor keresztül viszünk, és aztán ilyen anomáliákba fut bele a dolog, hogy önhibáján kívül emberek azzal szembesülnek, hogy ők, mint hogyha bűncselekményt követnének el. Tehát eddig valami szabad volt, és nekem tényleg az jutott ebből a dologból eszembe, hogy ez olyan, mint hogyha ha azt mondanánk, hogy a társasági adóban a marihuána terjesztésre meg forgalmazásra ilyen speciális adószabályok lennének, és nagyon szépen szofisztikáltan meg van határozva, hogy akkor hogyan kell adózni, majd utána egyébként bűncselekmény. Tehát, hogy nagyon fura, biztos vagyok benne, hogy ez szépen ki fog egyenesedni, meg hogy ez a sokszerű dolog, ez most elindított csomó dolgot az állami igazgatás, meg a piaci szereplőkben is, hogy oké, akkor ezt akkor prioritásban előre veszük, és ezzel kezeljük, de ennek biztos, hogy nem így lett volna szabad megtörténnie.
Nekem van egy sejtésem, hogy ez hogy történhetett. Ugye itt van egy uniós háttérjogszabály, ami július 1-én lépett hatályba, és szerintem emiatt volt a kapkodás, és tényleg, hogyha most visszanézem az elmúlt mondjuk 15 évet, az EU-t nagyon sokáig érte az a vált, hogy iszonyat lassan reagál dolgokra, de én azt látom, hogy az EU próbál tanulni. Tehát már mint hogy egy jogalkotási folyamat az úgy néz ki, hogy mint egy váltófutás, hogy az EU meghozza a szabályt, aztán átadja a váltóbotot a tagállamnak, és akkor a tagállamnak van ideje, hogy a saját országában amennyire lehetőséget ad neki a megteret az uniós jogszabály, implementálja azt. De hogy én azt látom, és nem csak itt, hanem sorolhatnám Karbonvám, de a többit is, hogy az EU az elmúlt 2 évben így iszonyatosan felgyorsult. Hozza a rendeleteket, hozza az irányelveket, és a tagállamok viszont még a régi tempóhoz vannak szokva, tehát visszatérve a váltófutós példához, a váltófutó lehagyja a következő futótársát, és a futótárs, mert gyorsabban fut, az a futótárs, aki meg átvenni a váltóbotot, az meg még a lassabb tempóhoz van futva, és akkor kullog utána.
Én ezt elfogadom, bocs, hogy szabadba vágtam, de 2 kritikával mindenképpen illetném. Az egyik, hogy nem biztos, hogy olyan jó, hogy ennyire kapkodnak, mert ha mondjuk a karbonvámra gondolunk, ha jól emlékszem, ott pont most történt az, hogy bevezettek egy rendkívül szigorú mindenkire kiterjedő szabályozást, igaz, hogy egy elcsúsztatott szankciós határidővel, de azt már azóta is erőteljesen egyszerűsíteni kellett, meg csökkenteni a szkópot, mert be kellett látni, hogy nagyon bonyolult. És hogy ez a folyamat lehet, hogy a jogszabályalkotás előtt is megtörténhetett volna, ha az nem olyan gyors.
Hát teljesen igazából van mind a két fél, de hát, hogy ha bevezetnek egy direktívát, azért nem úgy vezetik be a direktívát még szerencsére, hogy ez holnap utántól hatályos, hanem akkor ez mondjuk másfél év múlva, vagy 180 nap múlva. Tehát, hogy bőven lenne a tagállamoknak felkészülési ideje, azért ez egy megfigyelhető dolog Magyarország esetében, hogy mindig az utolsó héten kapunk észhez, vagy még utána, tehát hogy még akkor sem, tehát itt is az történt akkor, amit mondasz, hogy egy uniós szabályt akkor írten implementáltak, de egyébként meg nem csinálták meg azokat a lépéseket, hogy legyen egy szabályozó hatóság, aki erre engedélyt tud adni előtte, tehát hogy nem volt meg a lehetősége, tehát a bűncselekményt úgy mondom ki, hogy egyébként meg nem lehet elkerülni, tehát hogy az unió esetében meg egyébként tök igazad van, hogy a kapkodás abszolút tetten érhető, az ESG-vel ugyanez történt, hogy ott is az őrületes szabályokat hoztak Európai Uniós szinten, amiket a tagállamok el is kezdtek implementálni, majd hogy nem most, amikor úgy kiderül, hogy mennyire versenyképtelenné vált Európa tőle, most akkor elkezdték ezeket visszanyírbálni, hogy akkor mégsem terjesztjük ki, mégsem akkor, mégsem úgy.
Nehéz kérdés. Tehát én azért túl szigorúsabb lennék ezzel az uniós megközelítéssel, mert igazából azokon a területeken, ahol nincs uniós háttérjogszabály, ott igazából minden országban láthatunk ilyet. Kismillió példa lehet, hogy bevezetnek valamit, és aztán visszakoznak, módosítják. Ja, tehát, hogy ez nem egy...
Igen, csak azért most más, igazából, mert ez egy jóval nagyobb horderejű dolog.
De hogy ez lehet, hogy ez a jogalkotással magával jár, de nem akarok túl megengedősen lenni az Európai Bizottsággal, meg az Európai Unióval, de hogy simán lehet, hogy ez egy olyan jelenség, ami inherent tehát minden jogalkotási folyamat szükségelteti egy ilyen mellékvágányt. És most igazából az Európai Unió eddig nem volt abban a helyzetben, hogy számon kérjünk rajta ilyet, most meg ugyanazt, amit elnézünk, vagy nem nézünk el a saját országunkkal szemben, meg a tagállamokkal szemben, azt most számon kérjük az Unió. Tehát, hogy nem lennék igazságtalan sem, de abszolút, tehát, hogy ezt az implementációs időszakot jobban végig kellene gondolni. Azért vannak jó példák, tehát az új csomagolási rendelet, ugye az ugye most hatályba lépett talán ilyen február-március környékén, ha jól emlékszem, viszont alkalmazni csak jövő augusztusban kell. Tehát, hogy vannak azért ilyen...
Igen, és én a karbonvámnál is volt egy ilyen lépcsőzetesség, amit még itt is dicsértünk, hogy az elején egyszerűsített adatszolgáltatás és a fizetési kötelezettség eleve csak évek múlva lesz. Tehát ez megvolt ebben a rendszerben, csak mégis azt látom, hogy most itt vagyunk mondjuk egy-másfél évvel később, és be kellett látni, hogy ez így még ebben a formában sem fog a kicsiknek menni, mert egyszerűen leképezhetetlen az információs háttér, vagy hát ha jó a megértésem, nem vagyok szakértője a témának, ami alapján nekik egyáltalán adatot kellene szolgáltatni. De az abszolút egyetértek, hogy az ötletelés az beépült a jogalkotás folyamatába, és olyan formában, hogy megalkotunk egy jogszabályt, majd utána ötletelünk róla. Nem biztos, hogy én ezt annyira támogatom, de hogy van ilyen, az egyértelmű.
Érdekes egyébként ez, amit mondtál, hogy társasági adóban vagy SZIA-ban van egy keretszabály, hogy hogyan adóztatjuk a kriptóból származó jövedelmet, és közben meg maga a tevékenység megtiltott. De nekem mindig nagy kedvenceim voltak azok a jogesetek, amikor valami hasonló kérdés merült fel. Tehát az Európai Bíróságnál például az is, ha jól emlékszem, egyszer felmerült, hogy az ilyen emberkereskedelem, hogyha én abból bevételt szerzek, akkor meg kellene áfázni
Igen.
És akkor ott ugye az volt, mert hogy az adójogszabályoknak a kiinduló pontja, és ez a jogesetekben is ez tükröződik, hogy a valós gazdasági tartalmat kell adóztatni, függetlenül attól, hogyha az jogellenes. De nyilván azt mondta az Európai Bíróság, hogy egy kábítószer kereskedelem, vagy egy emberkereskedelem esetében nem nagyon lehet áfát kiszabni, mert hogy önmagában az nem egy forgalomképes dolog, amivel, tehát ilyen abszolút tilalomba esik. Viszont hogyha mondjuk én, nekem Magyarországra szól egy licenszem, hogy Magyarországon mondjuk személygépjárműveket, egy meghatározott márka személygépjárműveit terjeszthetem, és hogyha nem egyszer csak a hónam alá csapok két SUV-t, és eladom Lengyelországban, hogy akkor ugye az is egy jogellenes
tevékenység.
Jogellenes tevékenység. Arra meg azt mondta az Európai Bíróság, hogy azt viszont adóztatni lehet, mert önmagában az autó az egy forgalomképes dolog, és hogy ez már egy más megítélés alá tartozik, mint a marihuána, vagy az emberkereskedelem. Szóval ez egy nagyon érdekes terület mindig, hogy mikor túladóztatunk egy tiltott gazdasági tevékenységet.
Jó, hát ez ma egy ilyen ötletelős adás, úgyhogy ötleteljünk.
Bocsánat, csak egy helyreigazítást kell mondanom, mert nem mondtam jót az előbb, mert nem kormányrendet, hanem tényleg a BTK-t módosították. Viszont az egy nagyon érdekes része még a hírnek, hogy több nemzetközi szolgáltató, és ebből ugye a Revolut az egyik, hogy csak Magyarországon függesztette fel. Tehát, hogy csak Magyarországon tört. Tehát, hogy ennek az Európai Uniós direktívának az implementálása azért eléggé furára sikerült Magyarországon.
Hát, mert az nem biztos, hogy a többi országban is büntető törvénykönyvi tényállást csináltak ebből.
Így van. Tehát valószínűleg, hogy ez a direktíva nem erről szól, hogy akkor ez egy bűncselekmény lenne, hanem hogyan kellene szabályozni.
Igen, és meg akkor hogy engedélyt hogyan kapsz hozzá.
Igen, tehát,
hogy ilyen tevékenységet végez. Nyilván, ha meg nem engedéllyel végzel egy tevékenységet, az meg nem jogszerű, azt meg valamilyen szankció alá kell vonni, hogy az most épp egy közigazgatási vagy egy büntetőjogi szankció, az meg már egy egészen másik kérdés. De ha már az ötletelést említettem, hát azért folytatjuk ezzel, mert igazából az ötletelés eredményéről fogunk beszélgetni. Ugye lassan egy fél éve téma a nyugdíjasok támogatásának a formája. Első ötlet az áfa visszatérítés volt, erről is többször beszélgettünk. Ez ilyen február-március környékén, aztán ez valahogy hamvába holt, én nem tudom, mert pontos ok nem került megjelölésre, hogy miért nem ez a megoldás született meg.
Sokba került volna.
Bonyolult volt adminisztrálni.
Kiszámolták.
Kis nyugdíjasoknak a kombinált nomenklatúrát kellett volna olvasnia, hogy meghatározzák az áfa kulcsot.
Innen is köszi szépen, de ami
kérdezz nyugodtan.
Igen, de ami ehelyett lett, az az élelmiszer utalvány, és úgy tűnik, hogy lassan finisébe ér ez a történet, ebből tényleg lesz valami, megjelent a jogszabálytervezet, van összegünk, még címleteink is, felhasználás módja, a felhasználással érintett termékek köre is nyilvános, 30 ezer forintról lesz szó, és úgy tűnik, hogy ez egy ilyen one-off történet.
Tehát szerintem kezdjük a jó oldalaival, tehát ugye amiről beszélgettünk, hogy ez egy lényegében egy olyan egyszerű nyugdíjkiegészítés, ami kötelezően elfogyasztandó, tehát hogyha nem fogyasztja el, akkor az államnak ez nem került semmibe, és ugye miben jobb ez a dolog, tehát hogy ez azonnal adóbevételt is fog visszacsatornázni, fogyasztást ösztönöz, és akkor az egyébként meg gazdaságélénkítő hatású is. Most független attól, hogy mondjuk a zöldséggyümölcsben mennyi az import hányad, tehát hogy ez mennyire a hazai, meg mennyire a nemzetközi gazdaságot érinti, de hogy mindenképpen ebből a szempontból, ilyen gazdasági intézkedés szempontjából egy jó dolog, meg valószínű, hogy sokkal könnyebb az adminisztráció is azt mondani, hogy akkor most nem azt mondjuk, hogy az XY az 100 000 forintot fogyasztott, és akkor neki a visszajáró áfa tartalom az ennyi lenne, meg a másik meg csak 50 000 forintot, illetve hogy aztán az egész család a nagymama kontójára vásárol, hogy az minél inkább jó legyen, tehát hogy a visszaéléseket is nagyon könnyű leadminisztrálni, mindenkinek jár 30 000 forint, tehát hogy szerintem ebből a szempontból jó, kicsit olyan 20. századi lett, tehát hogy ez a utalvány papír alapon, előre kinyomtatva, postai úton, ennek annyi addicionális költsége lesz, hogy mire az a 30 000 forint eljut a nyugdíjashoz, és ő azt levásárolja, hogy az milyen adminisztratív, meg elszere majd elszámolni, iktatni, stb. Tehát annak az humán erőforrás költsége iszonyú magas. Tehát ez biztos, hogy nem egy hatékony megoldás. Tehát, hogy
mi lett volna a 21. századi applikáció?
Az applikáció, igen. Tehát, hogy valami...
Nyugdíjasok, nem 21.
századi. Igen, tehát, hogy abszolút. Tehát, hogy ennek az egész meg az, hogy ez elveszik, tehát, hogy el kell menni a postára. Na mindegy, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon hatékonytalan erőforrás használatot feltételez, illetve hát nem tudjuk, ugye az áfa visszaigénylés, hát ez úgy be lett lenget, mondjuk az majd minden hónapban, akkor az mostantól velünk él. Tehát a másik jó oldala ennek a történetnek, hogy ez ilyen egyszerű, tehát hogy persze meg lehet ismételni, de hogy nincs belégetve a rendszerbe, hogy akkor ezt mostantól mindig fogom. Tehát a hosszú távú fenntarthatóság szempontjából egy jobb megoldás. Egyébként meg hát így számszakilag meg valószínűleg kb. Összenézték, hogy mennyit akartak erre a történetre áldozni egy áfában. Ugye a korabeli hírek februáron még arról szóltak, hogy az ilyen szeretnék limitálni havi 10-15 000 forintba, hát most erre a 3 hónapra ez 30 000 forint lett. Tehát október, november, decemberben lehet
lefelelni.
Tehát hogy kb. Oda, hát az alsó része, amikor igen. Ilyen rénst adnak, aki mit hall meg belőle, ők az alját hallották meg belőle. Mindegy, tehát hogy ez a 30 000 forint, ezek így ebből a szempontból. Én ilyen nagyon utalványellenes vagyok, tehát én azt gondolom, hogy ezeknek az utalványoknak nagyon alacsony hatékonysága van abból a szempontból, hogy ez... Mit akarunk ezzel támogatni, ennek sokkal inkább PR jellege van. Én elfogadom, hogy jön a választás, és akkor ez ennyibe került. Szerintem olcsón megúsztuk.
Pont ezt akartam mondani, hogy ugye az van a jogszabálytervezetben, hogy december 31-ig lehet felhasználni, és ezen gondolkoztam, hogy mi itt a logika. Először arra gondoltam, hogy szegény kiskerláncokat annyira kivéreztetjük most ugye a kiskeradóval, meg az árés toppokkal, hogy lehet, hogy akarnak nekik még visszajuttatni valami plusz forgalmat idénre. De aztán arra jutottam, vagy arra gondoltam, és ez teljesen csak egy sejtés, de majd az idő eldönti, hogy lehet, hogy ennek lesz még egy második köre.
Ja, hát lehet, hogy ez
még lehet, hogy lesz egy januártól márciusig, vagy már nem tudom, mikor lesz a választás, hogy lehet, hogy
áprilisban
lesz, hát akkor pont lehet, hogy áprilisig lesz majd egy második kör.
Ezt a közvéleménykutatók eldöntik, hogy kell-e még egy kört bevezetni, félretéve a tréfát. Azért nem csak az áfára hívnám fel a figyelmet, hanem nyilván ahol ezeket a hideg élelmiszereket meg fogják vásárolni a vásárlók, azok a láncok kiskereskedelmi adóalanyok is. Tehát a, nem csak az áfával csökkentettem folyik be ez a történet,
hanem a közvetlen adóbevétel arányát megtudod, de hogy egyébként meg nem csak az, tehát hogy van ennek egy, tehát az a kisker adó, tehát a pénztáros után fizetik az esziát, tehát hogyha megnézed azt, hogy egyébként összért mondjuk az a kiskerlánc, az mennyi adót fizet, és ezt mondjuk visszaosztod a fogyasztásra, hogy egységi fogyasztásban mennyi adótartalom van, akkor ennél sokkal több van, mint az áfa, illetve hát az egész beszállítói hálózatot, azt annak még további társasági adó meg eszi a hatása. Tehát, hogy ennek mondjuk a nemzetgazdaságilag biztos, hogy benne ilyen 50% körül lehet az adótartalma, ami visszamegy a költségvetésbe.
Igen, magyarán fel annyiba került. Lényegében, mint az a 80 milliárd, amiről ugye a hírek szóltak, hogy mi várható áprilistól, azt most még nyilván nem tudjuk, de értelemszerűen azért most már kezdenek jönni egyre konkrétabb tervek is azzal kapcsolatban, hogy az egyes politikai erők milyen adóintézkedéseket alkalmaznának. Így tett a Tisza párt is, amely kongresszus tartott a múlt héten Nagy Kanizsán, és egészen konkrét adójellegű intézkedések bevezetéséről adtak hírt a megválasztásuk, vagy a kormányra kerülésük esetén, amik például a gyógyszerek áfájának a csökkentéséről, illetve az alapvető élelmiszerek áfájának a csökkentéséről.
Mi már mind a kettővel foglalkoztunk.
Ez kétségtelen. Hát, hogy
mi már megelőztük a Nagy Kanizsai.
Volt az a magyarok hangja, vagy nem tudom milyen felmérés, és igen, akkor ott kihozták, hogy 90% támogatja a kedvezményes áfa kulcsot.
Igen, ez így van, de én úgy emlékszem, hogy amikor foglalkoztunk ezzel, akkor is elég kritikai jellel álltunk hozzá ehhez a történethez.
Hát én szerintem majd szembe fog jönni a valóság. Tehát egy dolog a választási kampány, aztán utána meg ők is szembesülni fognak vele, ha megnyerik a választást, hogy egyébként nekik is költségvetést kell gyártani, és nem, tehát könnyű pénzt osztogatni, meg elszórni, aztán utána ennek a forrásait is meg kell találni, tehát megint csak arról van szó, hogy ki hogyan adna vissza többet, de arról nincsen szó, hogy ez miből. Hát már pedig ezt, sajnos ezt a matek példát bármelyik pénzügyminiszternek meg kell majd tudni oldani. Meg ez az alapvető élelmiszerek, tehát hogy ez mindig ez a... Nem tudom, tehát, hogy valahol definiálták-e már, hogy mik azok az alapvető élelmiszerek, vagy ez csak a mindennapos szóhasználat, de hogy ez is egy nagyon szubjektív történet szerintem, tehát, hogy most oké, a liszt, cukor, tojás, tej, na de ennek ugye azért, ez már megint az élelmiszeripar meghaladta, hogy
az
ennél
egészséges azért... élelmiszereket akarták, nem?
Hát de most, oké, nyilván ez egy zárt kör, mert áfát csökkenteni csak kb. Vámtarifaszám, vagy valamilyen egyértelmű beazonosíthatóság alapján lehet, de engem nem is ez a része, hanem az amivel indokolják, hogy árcsökkenést szeretnének ezzel előidézni. Na most annak 10-15 éves tapasztalati útja van, hogy ez még talán soha nem történt meg.
Igen, meg van ebben azért egy erős csúsztatás, tehát hogy itt a magas áfára van fogva a rettentő magas élelmiszeri infláció, miközben egyébként az áfa kulcs pontosan ugyanannyi az elmúlt 5 évben, tehát nem változtak, tehát a magas élelmiszeri infláció az igaz, de azt nem a magas áfa kulcs okozza.
Hát nyilván hozzájárul azért, tehát hogyha nő az
akkor lecsökkenthető lenne.
Nő az alapanyagnak az ára, akkor nyilván ugyanaz az áfa kulcs magasabb áfa bevételt fog
eredni. Nyilván, csak hogy nem a magas áfa kulcs okozta az élelmiszerinflációt, az csomó minden más okozta, magas áfa kulcs az meg egy adottság volt végig. Tehát, hogy az okokozat az nem igaz. Tehát
hát meg a következmény sem ez. Tehát, hogy voltak itt már áfa csökkentések az elmúlt 10-15
évben.
És lenyelték a kereskedők. Tehát, hogy az, akiktől nem elvárható, ha csak nem megint hatóságjárakba gondolkozunk, akkor meg a kérdés, hogy hát,
ezeket a vitákat meg már lefolytattuk egymás között, hogy egy versengő piacon egy idő után az áfa visszakerül a fogyasztókhoz, mert a versenytársak, ha ez egy plusz extra profit, akkor ebből tudnak adni. Egy versengő piacon nem nyelik le az áfát, egy nem versengő piacon, vagy egy addig rosszul működő, életben tartott piacon, viszont igen, a profit kipótlását jelenti.
Én csak, hogy nekem a gyógyszeres áfakulcsökkentéssel van egy kis problémám, hogy ott azért lenne egy biztosabb módja is az árcsökkentésnek, ugye, mert hogy az állam TB támogatáson keresztül finanszírozza a gyógyszereknek a forgalmát. Ráadásul ugye a NEAC, amikor engedélyezi az adott terméket, akkor ugye az ajánlott kiskereskedelmi árat is meghatározza. Tehát ott azért szerintem ott biztosabban lehetne az vagy az árcsökkentéshez hozzájárulni ilyen eszközökön keresztül, mint egy bizonytalan áfa kulcscsökkentés, amit te is mondasz, hogy ott azért könnyen le tudják nyelni az árcsökkentést a kereskedők, forgalmazók.
Igen. Bár én a kettő közül mondjuk pont a gyógyszer ár 0%-os áfájával könnyebben tudok azonosulni, mert hogy azért volt 5%, mert lejjebb nem lehetett tenni. Tehát, hogy nem a 18-asba, vagy a régen a 12%-os áfa kulcsba tették a gyógyszert, hanem az 5-ösben, hogy ez volt az uniós szabályok alapján a legalacsonyabb, amire betehették. Tehát, hogyha most az uniós szabályok megengedik a nullát, és ár pedig ez egy egészségügyi intézkedés, akkor hogy mondjam, elvárható lenne valóban, hogy akkor ez ne 5% legyen, ezen ne legyen semmilyen áfa, hanem akkor az kerüljön a 8% vagy a 0%-ba. Tehát, hogy ebből a szempont, ezzel a részével logikailag jobban tudok azonosulni, mert hogy itt nem arról szól a történet. És akkor lehet azt mondani, hogy oké, amit áfában visszaadunk, akkor ezt a gyógyszerkasszától meg elvesszük, és akkor kevesebb lesz az állami támogatás, tehát hogy lehet ezt a dolgot így kibalanszírozni. De hogy az, hogy miért 5% a gyógyszereken az áfa, az fura, hogy azért, mert ez lehetett a legalacsonyabb, tehát ha most már nulla, akkor miért nem nulla?
Hát a napilapoké már nulla. Végül is.
Én csak azt mondom, hogy ha az áraknak a letörése a cél, akkor azért meg kellene nézni az alternatív lehetőségeket. Igen. Is, mert ahogy a Dani is mondja, pozitív példa, az áfa kulcsökkentésekkel kapcsolatban kevés van arra az elmúlt 15 évből, hogy az árletöréshez tud vezetni.
Igen, egy pozitív példáról lesz szó a következőkben. Nem, a Trump topic az még egy kicsit később, most egyelőre a NAV-val foglalkozunk, és a be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztatók listájáról egészen pontosan, ugyanis ez eleddig egy elég szigorú lista volt, amire ha egyszer valaki felkerült, akkor egyrészt nem nagyon lehetett lekerülni róla, másrészt az azon való jelenlét elég komoly gondokat okozott egy vállalkozásnak, például különböző pályázatokon való, vagy közbeszerzéseken való elindulás tekintetében. Most úgy tűnik, hogy ebbe változás állt be, a NAV ugyanis levett egy borsodi vállalkozást erről a listáról. Jogszabályváltozásnak köszönhetően volt erre lehetősége.
Az nagyon tetszett a hír, hogy a borsodi vállalkozás lett a hír érték, nem az intézkedés, tehát hogy lám már egy borsodi vállalkozás, tehát hogy mindegy, nekem azért kicsit az ázsiai textilkereskedővel kapcsolatban, hogy így ez ilyen, a sztereotíp ez a dolog, hogy
sorsod, borsod.
Hogy igen, hogy na hát Borsodban sok az adócsaló, és most lámosdott. Tehát, hogy ez szerintem nagyon, nagyon sztereotíp volt ez a dolog. De hogy az intézkedésről, tehát, hogy szerintem elmondhatjuk ebbe azt a dolgot, hogy ez érdemi részünk volt ennek a jogszabálynak a kieszközlésében, mert hogy mi is konkrétan nem saját magunkon, hanem konkrét ügyfélpéldákon, és nem egy, hanem több ügyfélpéldán keresztül szembesültünk ennek a rendszernek az igazságtalanságával. Tehát, hogy szögezzünk le pár dolgot. Tehát, hogyha valaki engedély nélkül foglalkoztat, akkor ennek elég súlyos következményei vannak. Adó és mulasztási bírság. És ezek a szankciókat arra találták ki, és ezek úgy arányosak, ahogy ezt ha valaki 100 embert foglalkoztat, akkor az már bűncselekmény, még le is csukják az embert, stb. De hogy ez, itt azért vannak ilyen nagyon banánhéjon elcsúszó esetek is, amikor mondjuk van egy 1000 fős cég, ahol adott esetben akár átminősítenek egy szerződés munkaviszonyá, és az ugyanazokat a következményeket indította el, tehát hogyha átminősítenek mondjuk egy kontraktort munkavállalóvá, akkor ott ugye megjelenik azt, hogy nem jelentett
be. Nem volt bevallás,
stb. És hogy nem volt arányosság a rendszerben, tehát hogyha valaki egyébként 1000 főt foglalkoztatott és elkövetett egy ilyen hibát mondjuk az 5 év alatt, akkor is fekete listára került. Tehát hogy ez egy objektív történet volt, hogy ha valakinek engedély nélkül foglalkoztatás, és ezt visszamenőlegesen meg tudta állapítani a NAV egyszerűen azért, mert hogy benne volt a könyvekben, ott volt a szerződés, átminősíti, és hogy nem volt elég megfizetni az SZI-ját, nem volt elég megfizetni a bírságot. A cég azzal, hogy nem tudta teljesíteni a rendezett munkaügyi kapcsolatok kritériumát, ezért kiesik két évre bármiféle állami támogatásról. Na most, ha most a borsodi vállalkozóhoz mondjuk visszamegyünk, lehet, hogy annak a borsodi vállalkozónak egyébként van egy gyára, fenn kellene tartani, nehéz körülmények között működnek, állami támogatást szeretne igénybe venni, mondjuk 50-100 millió forintot, önrészsel, stb., és mondjuk elkövetett egy olyan jellegű hibát, ami mondjuk egyébként megfizette rajta a 2-3 millió forint bírságot. Nem arányos, hogy utána egy ilyen százszoros, vagy hát sokszoros pótlólagos jogkövetkezményt, mert ez nem, egyébként nem volt szándékolt rész ennek a szabálynak, és ugye erre hozták be azt a szabályt, hogyha valaki megfizeti a munasztási bírság tízszeresét, tehát nem keveset, és egyébként csak maximum 5 munkavállaló engedély nélküli foglalkoztatásáról van szó, ez az engedély nélküli foglalkoztatás, tehát ez akár azt is mondhatjuk, hogy jó hiszeműen elfelejtett valakit bejelenteni, mert egyébként szerződése volt vele, de nem tekintette munkaviszonynak, akkor ez egy kimenthető történet, tehát szerintem ebből a szempontból ez egy tök jó pozitív, és egyébként nagyon sok olyan szabály van a magyar adórendszerben, ahol az idő bebizonyította, hogy kellenek ezek a mértékhez igazított szabályok, tehát például amikor a környezetvédelmi bírságról volt szó, hogyha mondjuk valakinek volt egy környezetvédelmi bírság, akkor elesett mindenféle fejlesztési adókedvezménytől, tehát itt is meg kell határozni, hogy mondjuk mennyi az adóteljesítménye, mi az a mérték, ahol ez tolerálható, és akkor azon belül ez dolog tud működni.
Igen, bár nekem ez a közzétéltett kiváltó bírság, ez nem nagyon tetszik. Én úgy jól értem, ez egy váltságdíj igazából.
Igen, ez egy váltságdíj.
De hogy ez most csak egy nyilvántartás, vagy egy adatbázis, amiből ki lehet így kerülni, de rengeteg olyan adatbázist üzemeltet a NAV, amihez különböző negatív következmények járnak, vagy adózási, vagy állami támogatási, vagy csak simán kereskedelmi következmények, mondván, hogy a partner megnézi, és látja, hogy nem adtál be áfa bevallást, és akkor megszünteti veled a kapcsolatot, hogy rendkívül olyan sok helyzetet el tudok képzelni, amikor elcsúsznak cégek banánhéjon, és akkor rákerülnek egy ilyen nyilvántartásra, és akkor hasonló hátrányok érik, mint az, hogy nem kapnak állami támogatást. És egyrészt szerintem az tök jó, hogy rugalmasabbá teszik a rendszert, hogy rugalmasabbá tesszük ezeket az adatbázisból kikerülési szabályokat, de én indokoltnak látnám azt, hogy nyilván nem az összesnél, de hogy azért átgondolni azt, hogy hol lehetne még hasonló intézkedéseket bevezetni, illetve nekem ez a kiváltó bírság intézmény, ez nem tetszik, mert ez igazából egy ilyen megnézem, hogy mennyi.
Ez állami bevételről szól ez a történet, tehát hogy akkor kerüljön jó sokba, tehát hogy abszolút, tehát ennek az észszerű módszere az lenne, hogy valami tolerancia küszöböt bevezetni, és aki ezen a tolerancia küszöbön átmegy, az ne kaphasson, aki meg alatta marad, az megkaphasson, mert hogy erről szól az egész, mert ez az 5 fő is egyébként így volt meghatározva, hogy akkor most a 6 fő az már nem fér bele, az 5 fő az meg belefér, tehát hogy nyilván az 1-2, ebből a szempontból ez a 10-szeres szorzó teljesen hülyeség, mert hogy eznek most semmi más jelentősége nincs, mint hogy akkor állam még plusz bevételt generál, tehát hogy ilyen tolerancia számokat kell meghatározni.
A témában egyébként más változások is vannak, egy egészen új eljárás indult, ugyanis júliustól, vagyis bekerült az adózási eljárások, az adóhatósági eljárások körébe, ez a foglalkoztatási jogviszonyt tisztázó eljárás. Hát szerintem itt már többször is volt szó arról, hogy mi van akkor, hogyha valaki ugyan nem felejti el bejelenteni az alkalmazottját, de aztán utána nem ad róla járulékbevallást, vagy ugyan ad róla járulékbevallást, de aztán elfelejti kijelenteni, és a NAV megvárná, hogy jöjjön a járulékbevallás. Ezek az esetek elég súlyos mértékeket tudnak évek viszonylatában elérni. Most ehhez kapcsolódóan vezetett be egy új eljárást a jogalkotó, ami megint egy ilyen ellenőrzést megelőző, támogató jellegű eljárásnak tűnik, első blikre hasonló azon az adategyeztetési eljáráshoz.
Igen, abszolút. Tehát az adategyeztetési eljárás kis testvérével van dolgunk, ugyanúgy 15 napja van reagálni a cégnek, és akkor olcsó meg tudja úszni, ellenkező esetben akkor viszont számolnia kell a bírsággal. Inkább én csak azon gondolkoztam, hogy miért nem lehetett az adategyeztetési eljárás keretében ezeket a jogviszonyokat ugyanígy kitisztázni, mert én most nem látom be, hogy ezt miért nem miért nem engedné az a jogszabály, de hogy lehet, hogy az eltérő bírságtétel miatt.
Pontosan. Ide akarok lyukadni, hogy itt azért elég vaskos a bírságtétel arra az esetre, hogyha ezt a 15 napot nem tartja be az adózó, akkor érintett alkalmazottanként kerül megállapításra a bírságmérték. Ami egyébként számomra egy érdekes kérdés az az, hogy a érintett alkalmazott alatt mit értenek? Tehát, hogyha az érintett alkalmazottnak egy darab járulékbevallása van, akkor is egy érintett alkalmazott, vagy hogyha két éven át nem adtak be róla járulékbevallást, akkor 24. Tehát, hogy hány, mert az 24 mulasztás. Az 24 járulékbevallásnak az elmulasztását jelenti. Szóval ez a bírság összeg, ez a alkalmazottanként 100 ezer forint, ez lehet, hogy első körben nem hangzik sok.
De a jogszabály az nem azt mondja, hogy alkalmazottanként és időszakonként is szorzatát kell nézni?
Hát igen. Tehát
nem ezt mondja a törvény?
Én szerintem ezt mondja, és ez azt...
Nem emlékszem pontosan.
És szerintem ez azt jelenti, hogyha valakire mondjuk két évig nem adogatták be a járulékbevallásokat, akkor elég magas összegre tud rúgni ez a bírság. Úgyhogy ilyen szempontból ennek a 15 napnak azt gondolom, hogy nagy jelentősége van, sőt megint annak, amit a NAV kommunikált is, hogy bár július 1-től hatályos ez a jogszabály, még nem azzal kezdik, hogy rögtön elindítják ezeket az eljárásokat, hanem majd a nyár folyamán valamikor. Ezzel gyakorlatilag egy üzenetet fogalmaztak meg az adózók felé, hogy aki tudja, az most tekintse át a nyilvántartásait, és hogyha indokolt, akkor pótolja a bevallásokat, vagy azokat a bejelentéseket, hogy melyik jogviszony pontosan mikor szűnt meg. Mert aztán utána, ha a NAV elindítja, akkor eléggé kényszerpályán mozog ezzel a 15 nappal.
Nekem nagyon fura volt ez a hír. Ez nekem azt sugallja, hogy itt a NAV azzal szembesült, hogy itt egy nagyon kaotikus állapotok vannak, és ugye ehhez képest nekem meg a megélésem a bérszámfejtésről, meg az egészről, hogy ez egy ilyen nagyon leszabályozott, nagyon szigorú, bürokratikus, de hogy viszonylag jól követhető, hogy szerződők, bejelentem, mit kell bejelenteni, hova kell bejelenteni, mi fog utána történni, elindul a bérszámfejtés, megszűnik a jogviszony, milyen nappal kell kijelentenem, ekkora papírtömeget alá kell írni, amikor valakit kijelentek, stb. Korábban ugye a be nem jelentett munkavégzés miatt a munkaügyi bíróságok iszonyatosan szigorítottak, rengeteg helyszíni ellenőrzés volt, borzasztóan nagy bírságok, de ezek sokkal nagyobb bírságok voltak, és hogy nagyon sokat fehéredett a gazdaság, és hogy nekem ez egy ilyen kicsit megfoghatatlan dolog, hogy most a NAV tudja már, hogy itt vannak adatproblémák, mert nála más adatok vannak, és ezt szerinte kellene bevallással alátámasztani, mert az egy teljesen más szituáció, hogyha ő az adatokból látja azt, hogy itt van egy ilyen adminisztratív mulasztás, vagy valaki tényleg szándékkal nem jelenti be a munkavállalóit, mert akkor az meg nem ez a 150 ezer forintos ja, mulasztási persze. Bírság kategória, hanem a nem tudom, 1 millió, vagy nem tudom mennyibe, tehát hogy azok meg a...
Tehát azokat nyilván nem ezzel fogja megkeresni.
De akkor meg nem értem, tehát hogyha a NAV látja azt, hogy az adatszolgáltatásban, akkor ezeket valóban egy adategyeztetési eljárással már most elindíthatná, mire kell kampányszerűen várni és felhívni az adózókat, és a nem tudom, tehát hogy akkor nálam ezek vannak, ezek a bejelentések vannak, ehhez képest nem kaptam meg ezeket és ezeket a járulékbevallásokat, kérem, vagy rendezzék, vagy jelentsék ki, vagy adják be a bevallásokat most, nem? Tehát, hogy
már csinálta a NAV korábban is, tehát ez csak a saját tapasztalataimat tudom megosztani, hogy ez éves szinten legalább egyszer ilyen kampányszerűen megtörtént. Ezek a, tudom, mindig szoktatok mosolyogni rajta, de ez a tipik T14108 eltérés, amikor benn van egy bejelentés, hogy nekem XY az alkalmazottam, egy ideig jönnek a járulékbevallások, aztán úgy elmaradnak. Mm. Kijelentés meg nincs. És akkor a NAV milyen helyzetbe kerül? Azt mondja, hogy hát oké, látom, elmaradtak a járulékbevallások, de azt nem látom, hogy ki lenne jelentve. Két dolgot tehet. Megnézi, mert meg tudja nézni, hogy ez a személy egyébként máshova be lett-e jelentve, és akkor feltételezheti, még akkor is csak feltételezheti, mert két helyre is be lehet valakit jelenteni, hogy akkor tényleg munkahelyet váltott, de ebben nem megy bele, mert azzal már akkor neki van dolga, hanem inkább akkor kilevelezik egy hosszú listát az adott adózóknak.
De ez miért nem automatikus?
Nem automatikus, mert a volumen hatalmas.
Tehát, ezt le lehet automatizálni, nem? Tehát, hogy ez miért kell, ez nem kell elő emberi erőforrás.
Lehet,
tehát,
hogy ez most történik
most,
meg.
Most lesz meg.
Lehet, hogy ez most történik meg. Tehát én csak arról az öt év meg még régebbi tapasztalataimról tudok számolni, hogy leküdtek a központból egy több ezres tétellistát, és akkor szépen támogató eljárásba meg kellett keresni azokat a cégeket, akiknél a szegény bérszámfejtő akkor érzékelte, hogy hát akkor itt most a következő 30 napba be kéne nyújtani, nem tudom, vagy legalább fel kéne mérni, hogy mi, hol, hogyan maradt el, mert ezt a NAV nyilván nem tudja elmondani, vagy megmondani, mert nem tudja, hogy pontosan meddig volt egyébként ténylegesen jogviszonyban az adott személy. Úgyhogy ebben tényleg nagy káosz van.
Lehet, hogy csak azért, mert hogy abból indulok ki, hogy én itt a szűk környezetünkben mit látunk, hogy ezek azért annyira szigorúan leszabályozott folyamatok, hogy nem nagyon lehet elfelejteni, kijelenteni valakit. Tehát a bérszámfejtő fogja kérni az adatokat, és akkor ki fog derülni, hogy nem adunk, de miért nem adunk rá adatot? Azért nem adunk rá adatot, mert elment fizetés nélkül szabadságra, vagy azért ment, mert kér. Tehát nagyon fura, hogy ez ilyen ennyire hanyagul van kezelve csomó helyen.
Abból indulsz ki, hogy az adategyeztetésnek a célja azaz, hogy a NAV mesterséges intelligenciáját rá lehessen engedni az adata vagy arra, és normálisan tudjon funkcionálni, és ezért kell megtisztítani az adatokat, akkor lehet, hogy itt is valami hasonló van a dolog mögött, és nagyon sok az elütés, elírás, és akkor ezt viszont a NAV nem tudja hivatalból pótolni, ez az adózó kell, hogy ezt az adózó csinálja meg.
Ja, ezt
viszont hatékonyan csak lehet, hogy ilyen így lehet utolérni az adózók nagy számát.
Mindenesetre az biztos, hogy az első tapasztalatokról, mint ahogy egyébként...
Csak én most még egyszer, tehát hogy riogatnak a bírsággal, és akkor azt mondják, hogy most akkor mindenki nézze meg saját magának most, mert aztán utána már mi jövünk, és már bírságolunk. Az nem adott egyeztetési eljárás nekem, tehát hogy...
Nem a NAV a joga. Igen, tehát nem a NAV a jogalkotó, meg a 15 nap sem egy hosszú idő arra, hogyha egyébként neked tényleg nem egy embernél kell ezt megnézni, hanem itt tudom én historikusan visszamenőleg mondjuk az elmúlt, nem tudom, 5 évre kell az összes alkalmazottat tekintetében végigjárni, tehát hogy én inkább ezt a 15 napot tartom egy nagyon rövid időnek.
De nem lenne sokkal jobb, hogy a NAV küldene egy listát, hogy figyelj, én ezt látom, és van egy hónapot, hogy rendbe rakd, vagy jelezd, hogyha valamivel nem értesz egyet. Tehát, és akkor mindenkinek egyértelmű, hogy akkor mit kell tenni.
Ez volt eddig. Tehát ezt támogató eljárásnak hívták, és ez volt, 30 napos időtartama volt, a végén nem volt semmilyen szankció jellegű dolog. Ha egyébként nem történt semmilyen intézkedés ennek a hatására az adózó oldalán, akkor a NAV eldöntötte, hogy akkor ellenőriz, vagy nem ellenőriz. Feltételezem, azért váltja ezt most ez az adategyeztetési eljárás. Van benne szerintem igen adatvagyonfelhalmozás, de az is, hogy szeretnék egy kicsit beindítani ezt a folyamatot. Tehát igen, van benne egy ilyen erőteljes kényszerhatás, hogy most már nem támogató eljárásokkal próbálgatja ezeket rendezgetni a NAV, hanem itt lesz az adat.
De ha támogató eljárása nem volt eredményes, akkor az adategyeztetési eljárása miért lesz egy eredmény? Tehát hogy én nem tudom elképzelni, hogy én kapok egy NAV-tól egy listát, amiben van, hogy ő mit lát, és mit kell helyre raknom, és akkor az én legjobban felfogott érdekem lesz, hogy akkor ezt most megnézem, és helyre rakom, illetve amit nem rakok helyre, azt azért nem rakom helyre, mert nem értek egyet, mert hogy a NAV hibásan látja, és én látom jól. Akkor egy adategyeztetési eljáráson mivel leszünk előrébb?
Ez majd 1-2 hónap múlva kiderül szerintem, hogy mennyivel leszünk előrébb, mert az adózók nem gondolom, hogy most felkészültebbek lennének, mint 2 vagy 3 évvel ezelőtt, amikor ezt a támogató eljárással csinálta a NAV. Ha csak a NAV nem tud nekik részletezettebb adatokat a rendelkezésükre bocsátani, ami alapján mondjuk könnyebben tudják eldönteni, hogy egyetértenek adott esetben vagy sem, ezt nem tudom. Úgy maguk az adózók nem tudom, hogy mitől lennének most felkészültebbek, mint mondjuk 2 vagy 3 évvel, vagy akár 5 évvel ezelőtt. Tehát, hogy
Én itt a bírságolási vágyat látom ebben az egész történetben, tehát, hogy ilyen szépen be van ez csomagolva, de hát, hogyha...
Én nem mondom, hogy nincs ilyen eleme. Tehát, hogy ami tapasztalatom nekem van az, hogy itt egy hatalmas eltérés állomány van. Tehát, hogyha ezt most tényleg országos szinten nézzük, már pedig a NAV-nak úgy kell, akkor itt gigantikus eltérés állomány van, ami a bejelentéseket, meg a járulékbevallásokat illeti. A NAV ezt önmagában nem tudja kirendezni, arra neki az életben nem lesz kapacitása, hogy erre mindre adóellenőrzés. Meg joga sincs. Tehát nem, de lenne, mert adóellenőrzést lefolytathatna, csak abból egy csomó...
Jó, úgy értem, hogy saját hatáskörbe kiavítani.
Arra nincs. Arra van, hogy adóellenőrizen, de arra meg a világ összes revizora nem elég.
Persze.
Hogy
de most csak játszunk már el, tehát hogy mit, miket fog találni a NAV? Azt látja, hogy nincsen járulékbevallás, pedig nála be van jelentve. Akkor azt mondja, hogy figyelj, nem adtál be az elmúlt 24 hónapra a járulékbevallást, kérlek, pótold 15 napon belül. És az adózó meg bejelent, hogy ja, bocsánat, nem fejtettem kijelentem a nem tudom visszamenőleges határidőt, és akkor a NAV eldöntheti, hogy akkor erre most mulasztási bírságot kivet, vagy nem vet ki, vagy ellenőrzés alá vonja. De egy adott egyeztetési eljárásnál pontosan ugyanez fog kiderülni.
Hát illetve még az is egy érdekes kérdés, hogyha valaki azt mondja, hogy ja, bocs, én nem jelentettem le, és most bejelentem, hogy megszűnt a munkaviszony, mit kezd ezzel a NAV? Mert egyébként attól, hogy valaki bead egy kijelentést, attól még lehet, hogy egyébként ő foglalkoztatta.
Szerintem tehát, hogy... annyi van, amit a Dani is mond, hogy ez nem kell, így ebben az eljárásban nem kell hozzá ember a NAV-tól. És akkor automatikusan lezavarja, és akkor átolja a feladatot ugyanúgy az adózóra, ő pedig kapacitásban meg lesz. Tehát szerintem ennyi van csak mögöttem.
Hát illetve meg majd a tapasztalatokat meglátjuk, mert az adott egyeztetési eljárásnál is elég hamar kijött a NAV, mondjuk azzal büszkélkedett, hogy micsoda eredményeket ért el, majd meglátjuk, hogy itt is lesz-e erre oka, de amivel folytatjuk, az a heti Trump topic, mert hogy máshogy látják az egyeztetéseket Magyarországról, és máshogy az Európai Unióból, az EU és az USA között. A magyar kormány szerint kudarcos ez az együttműködés, a vámok tekintetében mindenképpen, míg az Európai Bizottság egy előremutató folyamatot vél felfedezni.
Hát az együttműködés kudarcos, mert nincs megállapodás, úgyhogy azt nem tudjuk, hogy kinek a hibája. Bár az mindenképpen érdekes, hogy mert hogy jól emlékszem, a külügyminiszter úr számon kérte az EU-t, hogy megsérti a WTO szabályait, ahhoz képest Trump meg ugye már fél éve kivonult a WTO-ból, és itt a minden szabállyal ellentétes, amit csinál. Hát érdekes, igen.
Nekem a Tanú című film jutott eszembe, amikor Virág elvtárs mondja Pelikán elvtársnak, hogy Pelikán elvtárs, és egyszer még kérni fog magától valamit, és akkor azt mondja a Pelikán elvtárs, hogy Virág elvtárs, tessenek már kérni. Hát kicsit ez az érzésem ezzel a, most már, akkor vezessék már be ezt a vámot, akkor lássuk, hogy mi fog történni. Ez a már majdnem bevezetjük egy nappal előtte, akkor mégis akkor nem vezetjük be, akkor kölcsönösen, akkor most még egyszer egyeztettünk, stb. Tehát persze mindenki érzi, hogy rettenetesen rossz lenni a vámok bevezetése, de hát az is nagyon rossz, hogy ezt az egész történetet itt lebegtetik, és nincs. Tehát, tehát lehet, hogy már egy 10%-os vám is jobb lenne annál, mint hogy így lebegtetve van, és nem tudod, hogy fél év múlva milyen beszállítói árakkal dolgozzál, mert lehet, hogy 180%-os vám lesz, meg lehet, hogy 50. Hogyha nincsen megállapodás valami fix összegről, szerintem az a legrosszabb.
Azt most már mindenki érti szerintem, hogy tehát lesznek vámok. Tehát vagy így, vagy úgy, tehát lehet bármilyen megállapodás, tehát nem tudom elképzelni, hogy ne legyen valami importvám kivetve az uniós árukra. Annak a mértéke az nyilván még kérdéses. De hogy én azt látom, hogy azt most már egyre többen beárazzák, mert idáig ugye volt az, hogy Trump bejelenti, hogy ilyen vámokat vetek ki, aztán visszakozik, meghosszabbítja, újra meghosszabbítja, de hogy én most már azt látom, hogy kezd a köztudatba átmenni, hogy már pedig vámok, importvámok lesznek. Ez mindenképpen fejbe kólintó kell, hogy legyen nagyon sok cégnek, akinek kiterjedt a külkereskedelmi tevékenysége, mert hogy a vám az utóbbi 20 év, hát az EU csatlakozásunk óta ez egy kicsit ilyen lesajnált terület lett. Szerintem nagyon kevesen is vannak a vám szakemberek, és akkor emiatt viszont folyamatosan felértékelődik az
elkövetkező. Nem lesajnált, kiüresedett, tehát itt a vámunió miatt, hogy nagyon...
Nem, szerintem lesajnált is, tehát a cégek részéről is én azt láttam nagyon sokszor, hogy most megnézik, hogy mennyi a vámteher, egy-két árúra azt látják, hogy 2%, 3%, hát ja, akkor legyintünk akkor
nem
rá.
Nem azt sajnáltad le, hanem...
De hogy emiatt nem is tartunk, nem is kell, hogy vámszakembereket tartsunk, mert majd rábízzuk egy vámügynökre a vámügyeknek az intézését, az elintézi, nem tudom, számolunk egy 10-20 millió forintos maximális költséggel egy évben, azt inkább kifizetjük erre, mint sem, hogy mondjuk egy szervezetet tartsunk fenn, vagy egy-két embert, aki nyilván méretünktől függően, aki ezt csinálja, meg ezt érti, meg vámkedvezményeket tud nekünk szállítani, tehát szerintem itt most át kell, hogy menjen a fejekben az, hogy ezzel el kell kezdeni foglalkozni.
Hát persze, hát hogyha ez most nem egy-két százalékos bizonyos termékek esetén 10, de csak bizonyos termékek esetén, mert minden egy termék esetén mondjuk egy ilyen 20-30 százalékos, és akkor ez, tehát, hogy ez terjedni fog, tehát akkor az egyik irányba van vám, akkor a másik irányba is lesz vám, abszolút fel fog értékelődni ennek a szakmának az értéke.
Abszolút. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan kellene most reagálni erre az Európai Uniónak, mert most vagy keménykedünk, vagy próbálunk mindenképpen megállapodást kötni, de úgy, hogy nem tűhetünk gyengének, mert látszik, hogy az ellenfélnek a nyelve az az erő, tehát muszáj erőt is felmutatnunk, és én most úgy látom, hogy ugye tegnap volt az, hogy összeültek a kereskedelmi miniszterek az uniós szinten, hogy most egy ilyen nagyon érdekes stratégiát követnek, hogy megszellőztették a sajtóban, hogy lesznek ellenlépések, valami 60 akárhány milliárd eurós csomagról olvastam, és már azt is lehet látni, hogy a repülőgépek autók importját vámolnák meg az Amerikából Európai Unióba irányuló áruforgalomról beszélek, hogy azt vámolnák meg uniós szinten, illetve hogy még itt különböző mezőgazdasági termékek is érintve vannak. Tehát látszik, hogy az Európai Unió nem azzal próbál visszavágni, vagy nem azzal próbál keménykedni, hogy azt mondja, hogy én is egy ilyen flat rate-et bevezetek minden USA-ból érkező árura, hanem próbál iparágakat megszólítani, vagy iparágakat megnevezni, amire kivetni ezeket a büntetővámokat. És akkor itt például volt szó arról, hogy a bourbon viszkit is megadóztatják, de az ellen meg a francia, meg az ír képviselő, meg az ír miniszter tiltakozott nagyon hevesen, mert ő meg attól fél, hogy Trump majd akkor ezt a szegmens fogja megbüntetni, és akkor a francia borokat, meg az ír viszkiket fogja viszont vámmal illetni, szóval ez nagyon érdekes.
De nekem múltkor derült ki, hogy a bourbon viszkit azt úgy találták meg, hogy a Rand Paul, a republikánus, nagyon fura szenátor, akit ugye onnan ismerünk, hogy ő az, aki blokkolta a magyar-amerikai treatyt egy évtizeden keresztül, hogy ő annak a régiónak a szenátora, ahol a legtöbb bourbon viszkit Amerikában előállítják, és hogy direkt úgy targetolták ezeket az ellenlépéseket, hogy ezek bizonyos republikánus szenátoroknak nagyon fájjon. Ő egyébként nem is szavazta meg a Big Beautiful Bill-t, és hogy ez csak az egyik ilyen nagyon látványos célzás volt. A mezőgazdaságnál ugyanaz volt, hogy ott is nem tudom melyik amerikai államnak a mezőgazdasági termékét akarták nagyon megvámoltatni azért, mert hogy adnak a republikánus szenátornak is, ez így egyértelmű legyen, hogy ez most őt célozza. Tehát, hogy ez abszolút adott, hogy utána aztán Amerika is így ilyen cherry pick alapján majd vámoltat ezt, azt, amazt.
Érdekes, hogy az EU-nak valamit fel kell mutatnia, mint ilyen ellenlépés, meg kell az iparágat határoznia, viszont az adott iparág szereplői meg be vannak rezelve, hogy akkor ők lesznek a következők Trumpnak a listáján.
Ja, teljesen.
És hol van még ennek a vége? Igen. Azt senki nem látja.
És amit még meg kellett ma tanulnom, ma reggel tanultam meg a másodlagos vám fogalmát. Tudjátok, mi a másodlagos vám? Trump bejelentette be, hogy most már elégedetlen a Putyinnal, úgyhogy azokból az országokból, hogyha az USA-ba akarnak importálni árut, akik olajat vagy gázt vásárolnak az oroszoktól.
Azokból állítanak elő termékeket?
Bármit ahogy... azokat 100%-os vámmal illetik. Tehát, hogyha Magyarország Oroszországtól vásárol kőolajat vagy gázt, aztán az USA-ba akarja az ebből legyártott árukat exportálni, akkor ott viszont egy 100%-os importvámmal kell találkozni, hogyha ez bevezeti.
Ez karbonvám 2.
Igen, az nagyon, nekem is nagyon a beágyazott kibocsátás jutott róla szembe.
Ez a másodlagos vám. Secondary tarif.
Csak a karbonvám az nem 100% volt.
Igen. Na jó, hát az kifogyhatatlan a téma, úgyhogy azt hiszem, hogy a következő... Nem hiszem, hogy messze járok az igazságot, hogyha azt mondom, hogy a következő adás idején sem lesz még teljes körül az egyesség, meg egyértelmű, hogy milyen vámok és hogyan kerülnek bevezetésre. Ami szintén nem egyértelmű még, az, hogy hogyan alakul a főváros és a kormány közötti jogvita, a szolidaritási hozzájárulás kapcsán. A legutóbb beszélgettünk erről a témáról, kaptunk is egy kommentet, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk. Az Alkotmánybíróság legutóbbi a témában hozott döntésére utalva mondta azt a kedves kommentelő, hogy a szolidaritási hozzájárulást nem lehet adónak nevezni, és ez valóban az Alkotmánybíróság döntése értelmében így van, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szolidaritási hozzájárulást ne kellene megváltoztatni, illetve hogy be lehetne azt ilyen formában szedni a fővárosi önkormányzattól. Ezt majd a PER eldönti, ami a kormányzat és a fővárosi önkormányzat között zajlik. Hogy magával a szolidaritási hozzájárulás rendszerével mi történik, erre is érkezett egy javaslat. Most épp a Megyei Jogú Városok Szövetségétől, amely javaslatot tett a kormány arra, hogy átalakítsák a rendszert. Elképzelésük szerint, ha egy település fizet szolidaritási hozzájárulást, akkor az iparizési adó többletét már nem kéne, hogy terhelje ezen túlmenően, még a versenyképes járások program is. Ugye még emlékeztek erre a versenyképes járások programra, ami ugye az iparizési adó többlet elvonásával akart forrást generálni.
Semmi múlt idő.
Igen, akar forrást generálni, és most azt mondta a Megyei Jogú Városok Szövetsége, hogy ez így együtt már egy kicsit sok.
Igen, egy picit még a kommentelőnek az észrevételéhez visszakanyarodva, tehát hogy el lehet játszani a szavakon, tehát hogy elfogadom, hogy az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy ez nem adó, mint ahogy azt is el tudjuk fogadni, hogy a tranzakciós illetéknél is beszéltünk róla, hogy ezt nem mi fizetjük, hanem a bank fizeti, de hát azért végeredményben mi fizetjük, tehát a végeredményben ez egy kötelezettség, amit az állam előír az önkormányzat számára, most nevezhetjük adónak vagy nem adónak, de elveszi. Tehát hogy ebből a szempontból.
Hát ő annak kapcsán reagált, hogy ugye azt beszéltük, vagy azon vitatkoztunk, hogy lehet-e konfiskáló jellegű.
Ja, értem, igen.
És itt ugye elemeztük, hogy mennyire lehetetleníti el a fővárost, mert ha nagyon ellehetetleníti, akkor ilyen alapon meg lehet támadni, de hogy mivel nem adó, ezért nem is lehet konfiskáló, tehát ez a helyes levezetés.
Igen, de az önkormányzatok működéséről, illetve a forrás felhasználásukról van ugye Európai Uniós szintű szabályozás is, egy karta, ami meg előírja, hogy a forrás meghatározásban nem lehet olyan szabályokat belehozni, amelyek akkora elvonást idéznek elő, ami aztán ellehetetleníti az adott önkormányzatnak a működését. Szóval valóban adóra mondhatjuk azt, hogy konfiskáló vagy nem konfiskáló, de ha ez az elvonás olyan mértékű, ami aztán ellehetetleníti az önkormányzat helyzetét, akkor az tud uniós jogszabályba ütközni, és erre egyébként az alkotmánybírósági döntéshez az egyik alkotmánybírónak csatott külön véleménye is utal. Tehát szerintem a kérdés még mindig az, akar ezt mondott erre visszatérve, hogy egyébként el lehet-e ezt úgy venni a fővárosi önkormányzattól, hogy az működőképes maradjon. Csak most nem adóként vitatkozunk róla, hanem szolidaritási hozzájárulásként. De persze, ha a kedves kommentelő másképp látja, akkor e tekintetben is várjuk a hozzászólását, mint ahogy mindenki másét is. Mit szóltok magához a javaslathoz?
Szerintem az egy teljesen koherens, logikus javaslat, tehát hogy és ugye a Megyei Jogú Városok Szövetségének a vezető, most hogy nem tudom, hogy Szita Károly Kaposvár polgármestere a vezetője, de ugye ennek a javaslatnak ugye ő állt az élére, és most levágom belőle ezeket a politikai felhangokat, amiben ő egyébként még
utazik.
Még megkritizálta a baloldali polgármestereknek az ezzel kapcsolatos politikai véleménynyilvánítását is, de hogy egyébként összességében az látszódik, hogy pártállástól függetlenül minden önkormányzatnak nagyon fáj, és hogy nem tervezhető, tehát hogy legalábbis az ő értelmezésükben az, hogy mennyi lesz az iparizési adó többlet, amit akkor elvesznek, oké, akkor tervezek azzal, ami eddig van, de abból is elvesznek, mert hogy most a GDP meg a te jövedelemadót, vagy jövedelemtermelő képességedet most úgy látjuk, hogy több, mint a többieké, akkor még szubjektív alapon innen elveszünk. Tehát ez a tervezhetőség hiánya, ez, ami itt látszódik, és akkor ezre vonatkozott az a javaslat, hogy akkor legalább a 2025-ös többletet ne vegyék el, mert teljesen érdekellent, tehát hogy nem lesz érdekelt abban az önkormányzat, hogy az iparizési adót behajtsa, mert nem az övé marad, mert hogy onnantól kezdve azt fogja mondani, hogy aki hát akkor nem foglalkozik én ezzel a dologgal, akkor lecsökken a kapacitásom, nem kell szolidaritási hozzájárulást sem fizetnem, tehát hogy rohasztja a rendszert, ezt kellene életben tartani.
Hát igen, meg ugye az önkormányzat költségei is nőnek idővel, infláció, és ja, a többi, persze, tehát pont a költségek növekedését a bevételek növekedésével tudná ellentételezni, de hogyha azt át kell adni, akkor eléggé lábon van lőve.
Egyébként az Európai Bizottság is vizsgálta a különböző tagállamokban a szolidaritási hozzájárulás vagy ahhoz hasonló intézkedésekét, és a magyarral szemben pont azt fogalmazta meg az egyik kritikának, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértékének a meghatározása egyértelműen az iparűzési adóhoz, meg az iparűzési adó bevételhez van kötve, és kevésbé érzékeny arra, hogy egyébként az iparűzési adó bevétel, tehát, hogy költség alapon mi van? Tehát, hogy költség oldalon mi van? Nyilván még lesz ennek több köre ennek a témának, hiszen még csak ott tartunk, hogy azonnali jogvédelmet kapott a fővárosi önkormányzat, de egy folyóperben, és egy jelenleg fennálló fizetési kötelezettségre. Tehát az, hogy ez a fizetési kötelezettség átalakuljon jogosulatlanul fennállóvá, ahhoz minimum kell egy jogerős bírósági döntés, és ez még a kanyarba sincs, úgyhogy szerintem erről a témáról még bőven lesz szó a későbbiekben. A mai napra azonban ennyi hír jutott.
Most meg erre a hétre, meg erre a hónapra, meg erre a
szépszék,
erre az évszakra.
Igen, a fiúk beharangozták a nyári szünetet, ami most következik a mi kis életünkben. Úgyhogy nem túl hosszú, de egy rövid időre a háttérbe vonulunk. Természetesen hamarosan jövünk új adással, de minden kedves hallgatónknak, nézőnknek, nektek is nagyon kellemes nyarat, pihenést, nyaralást, vakációt kívánunk, érezzétek jól magatokat, és amikor visszatérünk, akkor várunk titeket újra. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Több Balaton, kevesebb Adria.
Mit mondhatnék? Sziasztok!
A Nyugtával dicsért a napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.